Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Több mint 10 000 sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán, közölte a szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető a szerbiai közszolgálati televízióban elmondta, az állatok leölését a következő 2 napban végzik el. A szerb miniszter arról is tájékoztatott, hogy az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést. A vírus Szerbia szomszédságában is azonosították, mégpedig Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. Az államtitkár közölte, a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Arról is írt, hogy előkészítik a Filmintézet működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött, fogalmazott Nagy Ervin. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható, fűzte hozzá. Híreink végén az időjárásról. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomoly felhőkből helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik még északkeleten, továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21 és 25 fok valószínű.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével beszélgettek. Az Akteleki Művelődési Házban találkoztunk. Nem véletlenül, hiszen itt került kiállításra a Koltai házaspár által meghirdetett Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás, és természetesen találkozhatunk az ön munkáival is. Ezen a rendezvényen ezek a munkák pedig egykori barlangkutatóknak állítanak emléket?
Igen, miután nyugdíjba mentem, fő témám a barlangkutatás történet, amivel foglalkozom, és így kialakult egy sorozat. Elsőként Kessler Hubert életét dolgoztam föl, aki a Baradla barlangnak volt 10 éven át az igazgatója. Később Kadics Otto Károlyról írtam egy könyvet, aki a magyar barlangkutatás atya volt. Következő kötet pedig Prózer Istvánról szólt, aki a Magyar Barlangi Búvárságnak volt a megszervezője, tragikus módon éppen az általa feltárt hévízi forrás barlangba vesztette kutatás közben az életét, és most jelent meg Kafka Péter életéről a legújabb könyvem. Kafka Péter is természetesen a Baradla barlanggal foglalkozott, ő találta meg a Jósafői szakaszt, illetve az ő munkáját dicséri azt, hogy ő kigondolta, hogy tárot kell hajtani, és Jósafő felé, és a Baradla barlang megnyitható. Ezt saját költségén meg is csinálta, és miután bebizonyosodott, hogy igaza van, utána visszakapta a befektetett összegét. Ő egyébként egy nagyon híres család sarja volt, édesanyja a Nemzeti Színháznak örökös tagja, Hegyesi Mari édesapja, belügyi államtitkár, másodunok a nővére Kafka Margit, aki a Petike jár című versét éppen hozzáírta, és ő építészként tevékenykedett 1947-ig, amikor el kellett hagynia az országból, mert a munkássága során figyelmeztették, hogy jobb, hogyha nem várja meg a 40-es évek végét. És Kanadába távozott, és Kanadába teljesedett ki a munkássága. Egyébként Magyarországon, ami híres munkája, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadot ő tervezte meg, ő kivitelezte. Egyik szorgalmazója volt a úgynevezett Napraforgó utcai mintatelepnek a kialakításában, és az egyik háztervezését is ő végezte el, illetve Gödöllön alakított ki egy olyan paraszti stílusban a saját területén egy olyan házat, amit hosszú ideig mintaként mutattak be, hogy lehet ilyen jellegű a múlthoz visszanyúló épületeket megalkotni. Egyébként a főváros fejlesztésével foglalkozott, mindenre kiterjedt a munkája, a Népstadion építésétől kezdődően a hideg korszerűsítéséig, a forgalom megteremtéséig, a fürdő kialakításáig. Például Gödöllön a saját kertjében csinált fürdőt, ami egészen sokáig még a háború után is működött, illetve hatalmas fürdőtervei voltak, amit a világháború sajnos keresztül húzta a terveit, és már nem valósulhattak meg.
Mindez tehát Kafka Péter barlangkutató építészről érdemes tudnunk, és ahogy hallgatom önt, bizony meg kell, hogy fogalmazzam, hogy ezek a munkák, hogy megszerződik készülessenek. Önnek nagyon mélyen bele kell ásnia magát az egyes emberek életébe.
Igen, hát ez teljesen természetes. Kafka Péter híres ember, jó sofőn, emléktábla hirdető, hogy ő csinálta a tárót, utcát neveztek el róla, de a neve a lexikonokban nem szerepel, semmit sem tudtunk róla. Én a 90-es évek végén kezdtem el vele foglalkozni, és lényegében 2010-re jutottam el oda, hogy nagyon sok adatot sikerült összegyűjtönem, illetve sikerült megtalálni leszármazottat, és sokáig tartott a munkám, amíg végül is ebben az évben könyvalakban ezt meg tudtam fogalmazni.
És megszületett egy közel 260 oldalas munka és mű, színes képekkel illusztrálva. Elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy könyv szülessen róluk, és jó, hogyha tudunk róluk. Mit is alkottak ők?
Igen, ez teljesen természetes. Én inkább olyan emberekkel foglalkozom, akik félő, hogy a munkásságuk elveszik a múltba, és hát ezt tartom jelen pillanatban egy olyan célnak, de hozzá kell tennem, hogy ezek a könyvek úgy születnek meg, hogy gyűjtöm az anyagot, megírom, én szerkeztem nyomdaképessé, és saját kiadásba csak minimális példányszámba tudom megjelentetni, és a következő könyvet akkor tudom megjelentetni, hogyha az előző könyvet sikerül hát érdeklődést találni, és hát támogatják a munkámat.
Ez a három jelentősebb alkotása jelent meg a közelmúltban, tehát a Kadics Ottokárt, Blózer Istvánt és Kafka Péter bemutató könyvei és művei?
Nem, vannak más, én elég sokat publikálok barlangkutatás történetével kapcsolatban, tartok előadásokat a közelmúltban, például a Magyar Földrajzi Múzeumban volt egy Dobsina kiállítás, ahol a 20-as évekbeli Dobsinát mutatták be fotókon. Az én barlangi gyűjteményem, tehát fotó, képeslap, emléktárgyak voltak a tárgyi anyagok a kiállításhoz kapcsolódóan, és előadást tartottam a barlang első 50 évének különlegességeiről. De ebben az évben, miután Petőfi évről van szó, feldolgoztam a Petőfi és a barlangkutatással kapcsolatos munkáját, ami majd a megfog cikk alapban jelenni, hogy milyen nagy hatással volt Petőfi egyszeri látogatása a barlangra, a barlang további történetére, és mai napig milyen hagyományok élnek Petőfi és a barlang látogatásához kapcsolódóan.
Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is, hogy egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt. Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
1960-ban végeztem el a 8 elemét, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkora meghatározta az egész életemet. Onnantól kezdve, akkor még körzetesített iskolák voltak, én nem oda mentem, hanem írtam 14 éves koromban egy kérvényt, hogy én nagyon kicsi és gyenge fizikumú vagyok, és én a Móricz Zsigmond gimnáziumba akarok járni, mert az magaslati helyen van. El is fogadták, így kerültem Lélősi Sándornak az iskolájába. Onnantól kezdve a barlang volt mindenem, egyetemén is földrajzszakon végeztem, Lengyelországban karszmorfológiára szakosodtam, és a barlangkutató társulatban dolgoztam, aztán bekerültem a barlangtani intézetbe, végigmentem a ranglétrán, és úgy lehet mondani, hogy az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
Megfogalmazta azt önmagának, hogy miért varázsolta el ennyire a barlangok világa?
Nem tudom igazán megfogalmazni, mert a különböző korosztályban egész mást jelentett. De amikor én elkezdtem a barlangokkal foglalkozni, akkor egy csodálatos közösségi élet volt. Csodálatos cél volt, hogy minden hétvégén barlangban megismerni a természetet, megismerni a barlangok világát. Utána, amikor már elég jártas voltam, akkor már kialakult, hogy ez kevés volt. akkor már elkezdtem foglalkozni a barlangok felmérésével. Egyébként kartográfiát is végeztem az egyetemen, de igazán én történész akartam lenni, illetve művészettörténész.
Teljesen más világ.
Igen, mint említettem, földrajzon végeztem. Egész életemet a barlangok védelme és dokumentációja határozta meg a munkahelyen, de ma a magánéletbe a története, a feltárása, a kutatóknak az élete, ami kiterjed kutatástörténetre, de például a művészeti ágakra, ki mikor milyen alkotást hozott, és akkor mutatok valamit.
Mi pedig majd elmondjuk szavakkal, hogy mit is mutat nekem, mert hogy
kedvenc
barlangképek.
A kedvenc kérdésem a barlangtani irodalom, tehát a művészi alkotások, hogy ki mit ír a barlangokról, hiszen Jókaitól kezdődően nem csak ugye Petőfi, hanem mondjuk Csokonai ugyanúgy gyönyörűen ír a barlangokról, mint a közelmúlt költői is, írói is alkalmazzák a barlang kérdést. Tehát a barlangokat ábrázoló képek foglalkoztattak, és csináltam egy könyvet magamnak, ami a barlangokat ábrázolja, a korai története, tehát a bibliai képek megszületésétől kezdődően, hogy alakul ki az első képek, melyik barlangról készültek, ki alkotta azokat a képeket, hogy alakul a 19. század végéig a barlangoknak a bemutatása, hiszen a fotózás csak a 19. század végén alakult ki. Természetesen a fotózással is foglalkozom, éppen most állítottam össze a Doksinai jégbarlangnak a fotó története és képaslapok története az első 50 év, hiszen 1920 után ugye Doksina átkerült Szlovákiához, addig volt csak az ország területehez kapcsolódó. Hát ilyen érdekességek.
Ez egy nagyon szépen összegyűjtött munka, kedves hölgyem. Valóban nagyon szépen összegyűjtötte az egyes barlangképeket. Ez is az önalkotása, Székely Kinga Barlangképek című könyve. Az Aggteleki Nemzeti Park területén találkoztunk, jelenleg ugye Aggteleken beszélgetünk, megemlítette a Baradla barlangot. Az Aggteleki Baradla barlang mindig is foglalkoztatta önt? Mindig is a szívének egy különleges része volt?
Igen, egyrészt én megrőzötten használom a Baradla nevet, nem az Aggteleki barlang nevet, bár sokkal közismertebb az Aggteleki barlang név, hiszen évszázadokon át így hívták, ugye a jósafői szakasz csak 100 évvel ezelőtt, 22-be tárták föl, de ha egységesen beszélünk a barlangról, akkor az eredeti neve, ez a Baradla név az, ami a teljes rendszerre vonatkozik. A Baradla a legrégebben ismert barlangunk, a legkutatottabb, a legtöbb érdekességet rejtő barlangunk, úgyhogy ez mindig kiemelten foglalkoztatott. De hozzátartozik, hogy még dolgoztam, akkor az Aggteleki Nemzeti Park területe, barlangtani értékei az én úgynevezett felügyeletem alá tartozott, tehát a minisztérium részéről az itteni tevékenységet átnéztem, ellenőriztem, irányítottam. Ez ugye egy különleges karszterület, itt van nagyon sok jelentős barlang, van nem csak a Baradla, a Béke barlang, a Kossuth barlang, a Szabadság barlang, tehát mindig adott annyi gondolatot, munkát, hogy hát lekötötte az időmet. Beletartozik az is, hogy van egy könyvem, a Magyarország fokozottan védett barlangjai, ami az összes, az egész ország területén található barlangokat tartalmaz, aminek csak szerkesztője voltam és részbeszerzője, de átfogóan a magyar barlangokról szól.
Székely Kingának az egykor volt Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet nyugalmazott vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, örömmel beszélek mindig, ha barlangokról kell beszélni, akkor biztos eszembe jut egy történet, és el tudom mondani.
Nagy Sándor barlangásszal, hegymászóval beszélgetek a koltai házaspár által megrendezett, megszervezett a Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás és vásáron önbizony előadást is tartott az Akteleki Művelődési Házban. Nos, mi is volt előadásának a témája?
Hát a Gábor felkérésére, illetve javaslatára megpróbáltam kiválogatni olyan felvételeket a hajdan volt utazásaim során tett képek közül, amelyeknél legalább kaktuszok, pozsgások, szukulensek szerepelnek.
Mert hogy a világ mely tájain járt ön?
Hát azt hiszem, hogy rossz mai volni, könnyebb lenne felsorolni, hogy melyik részén nem voltam, vagy hol nem voltam. Tehát így viszonylag könnyű lett volna a választás. Egyetlen egy dolog okoz problémát csak a válogatásnál, hogy nekem az életem jelentős részében még analóg fényképezőgéppel dolgoztam, dia képeket készítettem, és sajnos se időm, se energiám nem volt az elmúlt 10-15 évben, hogy ezeket digitalizáljam, úgyhogy mindig a kényelmi szempontok döntenek, és azok közül válogatok, amiket az elmúlt 15 évben készítettem már digitális fényképezőgéppel.
Ilyen szemmel is járta a világot és a természetet? Figyelte a kaktuszok és a pozsgás növények szempontjából is?
Hát gyerekkoromban érdekeltek a kaktuszok, és akkor még kertesházban lakván, sőt még a ugyanott egy másik lakótársnak segítségével egy több 10 négyzetméteres kaktuszkertet is létrehoztunk nyáron. Őnek ráadásul a későbbek során tulajdonképpen a zöldségtermesztés vonalán végzett és ténykedett, tehát nagyobb is volt a kötöttsége, de miután elköltöztünk egy bérház tömbbe a harmadik emeletre, ezt föl kell adni, úgyhogy ma már csak érzelmi okokból egy-két kaktusz megtalálható a lakásban, de ennyi, és persze, hogy a világ különböző pontján, vagy egy komolyabb arborétum, vagy egy komolyabb terepi részen csodás, szép kaktusz fajtákat, vagy példányokat látok, akkor megcsodálom, lefényképezem, körbejárom, tehát így megvan ez a kapcsolódás, tehát így nem nehéz, hogyha az ember nekivesekedik, hogy találjon 10-20-30-50 vagy akár 100 darab felvételt, melyeken kaktuszok láthatók. Az már persze időként gondot okoz, egy ilyen eladásával felkészülésnél, hogy azért valamennyit nevezéktanak is jól meg tudjak nevezni. Na de ez az eladás nem erről szólt első körben.
És az előadásán mely országokban készült képeket mutatta meg az érdeklődőknek?
Hát igen, ez megint majd érzékeltető, hogy az utóbbi évtizedben mire tellett. Hát az első az tulajdonképpen a Kanári-szigeteken, ahol egy elég komoly kaktusz bemutató gyűjtemény található az egyik szigetem. Utána ugrottam egy hatalmasat, és Honolulu mellett van tulajdonképpen egy vulkáni kalderán belül egy hatalmas arborétum, melynek egy szekciója tulajdonképpen a kaktuszokkal foglalkozik, hát azt mutatja be. És hát a harmadik rész, ami a záró képsor lett volna, hogyha a technika ördöke nem viccel meg, az pedig a Chilében, egész pontosan Argentina, Chile. Argentinába kezdtük Sol nevű települést, fölkapaszkodtunk 4800 méter fölé busszal, utána leereszkedtünk az Atacama sivatagra, és ott tulajdonképpen bérelt kocsival mászkáltunk, és ezekről készült felvétel, ahol a kaktuszokon kívül még, hát mondjuk láma is előkerült kaktusz mellett, és lámák tulajdonképpen a tattyó gejzír kiömlő meleg vízébe tapicskolva tulajdonképpen oltják szomjukat, mint záró felvétel.
Elmondhatjuk, hogy a világ minden táján hasonlóak a kaktuszok? Vagy más kaktuszoknak kedvező a mi éghajlatunk, a mi országunkban megtalálható és érzékelhető éghajlat, és természetesen teljesen más kaktuszokban gyönyörködhet mondjuk a Kanári-szigeteken az ember.
Hát én a mai előadásig azt hittem, hogy ez így van, hogy nagyjából már a kaktuszok is nagyjából az egész világot maguk alá gyűrték, vagy mindenhol megjelentek, részben természetes úton, részben tulajdonképpen az ember szállításai révén, mozgatása révén, de pont az előttem lévő előadás tulajdonképpen olyan fajtákat mutatott be, hát hogy én is csak álltam és bámultam. Ugyan ebből néhány példányt már itt a Gábor üvegházában láttam a parapetten, mint persze rögtön észrevettem, hogy nem a Gábor gyűjteményéből származó példány voltak, amiket én rögtön ilyen sapkás kaktusznak neveztem el, és azt hittem, hogy ezek ilyen oltottak, de pont az eladásból derült, hogy szó sincs, hogy oltottak, hanem egy idő után tulajdonképpen a úgymond általam normál kaktusznak nevezett hajtáscsúcsa, most majdnem mondtam, hogy átalakult, mint gépészember, mondom, ilyen eléggé faramuci szóhasználattal, és egész más jellegű típusú részeket kezd fejleszteni, növeszteni, amit neveztem volna kalapnak, és itt derült ki az eladás, hogy tulajdonképpen ez teljesen normális, természetes, és Brazíliában vannak azok a lelőhelyek, ahol ezek tulajdonképpen származnak, és a világ többi pontjain ilyet én még életemben nem láttam. Persze, ha bújtam volna komolyabb kaktusszak, könyveket, szaklapokat, lehet, hogy már korábban szembesült, de egyre inkább kezdek rádöbbenni, hogy bizony még rengeteg olyan szépség van ebben a világban, vagy ezen a mesdjén, amit még lehetséges lenne megismerni, hogyha folytathatnám utazásaimat, vagy a búvárkodásokat ebben a témában.
Mert hogy azért gondolom, vannak még jövőbeli céljai. Vannak olyan helyek, ahova szeretne eljutni, ha a lehetőség is megengedi.
Hát én szerintem a legtöbb ember addig ember, ameddig tervei vannak, tehát az önmagában nem baj, hogyha tervei vannak, és tényleg az lenne a gond, ha nem lennének. Ez a tervezés, ez egy érdekes dolog, mert vannak tervek, amik időnként előjönnek, szinte a semmiből. Hát pont ez történt velem ezelőtt egy durván 8-10 nappal, amikor egy isteni szikra kipattant a fejembe, hogy Pamir hegységrendszer kapcsán mentén van egy olyan útvonal, amit már ugyan régóta reklámoznak, de nekem fel se tűnt, nem is hallottam róla, oda se figyeltem, nem is gondoltam rá, és hát elkezdtem vele foglalkozgatni, hogy el kéne menni, mettől hamarabb, úgyhogy tényleg vannak tervek, ebből is persze sejthető, hogy nem kaktuszokra kihegyezve, tehát ez csak önérdekességként, ha előkerül az útvonalnak, az ember természetesen megnézi, és szerencsére van egy másik hobbim is. Szeretem a világ különböző operaházait felkeresni, ma nem abból a célból, hogy ezt a darabot megnézzem ennedik verzióban, ha bár néha maga a rendezés is rengeteg olyan ötletet adhat, ami az embert azért felvillanyozza, hanem hogy olyan darabokat nézzek meg, amiket például hazánkban nem játszanak. Tehát így az utazás így is időnként adódik, hogy akkor most ki kell mennem a berlini, vagy a bécsi operába, vagy uram, bocsá, a New York-i Metropolitan Operaházba. Annak idején, ahogy mondtam, időnként viccesen a moszkvai Bálsói Operába jártam még a 80-90-es években. Hát ez most azóta áttevőd, hogy a New York-i Metropolitanbe megyek el időnként, de természetesen oda nem olyan sűrűn most már, mert túl sok oda-vissza a repülő útidőtartama, de Bécsbe akár fél évenként kétszer-háromszor kinézek.
És miért jó az operát nézni, hallgatni?
Hát azért az mindenféleképpen feldobja az embert, hogyha egy újabb nagy hangot meghal, mert azért az, hogy volt egy Pavarotti, volt egy Maria Callas, ez természetes mindenki számára ma már, de azért időnként születnek és színpadra kerülnek újabb, most majdnem mondtam Pavarotti jelöltek, vagy Callas növendékek, vagy követők. Tehát ez mindenféleképpen nagy élmény, és mondom, az operaház látogatásnak az a nagy élménye még, hogy a rendezés időnként az ember elgondolásra késztetheti. És persze egész más élőben hallgatni egy előadást, mint a szuper-hiper, most majdnem mondtam, kozmetikázott stúdiófelvételket CD-ről vagy DVD-ről hallgatni.
És fejezzük be, beszélgetésünket javaslom ott, ahol elkezdtük, a Koltai Házasvár udvarán, és ezen a bizonyos pozsgás növény és kaktusz kiállításon és vásáron, amelyen most egymással találkoztunk.
Nekem a főszereplésem úgymond az nem a mai napra datálódik, hanem nekem holnap van a vállalásom révén a munka.
Mi szerint?
Hát a Gábor, mikor kitalált ezt a rendezvényt, kitalálták, ha már aktelekhez kötődik helyszínek tulajdonképpen a dolog, akkor nagyon sok emberbe fel fog vetődni, hogy Baradla barlang. Ha már Baradla barlang, akkor miért ne lehessen tulajdonképpen a hosszú túrára bemenni, ami azt jelenti, hogy bemegyek Aktelken, kijövök Jósafő, majdnem 7 km a föld alatt. És akkor hát ennek kapcsán, ugye, amikor ezt ugye körbejárták a Nemzeti Parknál, akkor kiderült, hogy a megfelelő vezető van, mivel a Nemzeti Parknak kevés kapacitása van ilyen túrákra, tehát amennyiben olyan embert elő tud a Gábor keríteni, akinek van túravezetői engedélye, igazolványa, akkor noszahaj, ezt is meg lehet hirdetni. Hát így kerültem a képbe, mert én már közel 50 éve időnként a Baradlába is járok, sőt, barátaimmal, ismerőseimmel, volt egyetemi hallgatókkal annak idején, és elég sokat túráztam, és hál' Istennek van barlangi túravető engedélyem, hát így kerültem a képbe, Gábor velem beszélve, hát vállaltam el a holnapi túrának a vezetését.
És milyen jó azt tudni, hogy amit látunk, annak éppen mi a története. Milyen jó úgy sétálni a Baradla barlangban, hogy tudjuk, hogy mit látunk.
Hát igen, a barlangban ugye, én most bármilyen furán hangzik, a kezembe került egy olyan munka, vagy olyan írás, ami tényleg a Baradla hosszú túra kapcsán menti részben nevezéktani problémákat, nagyon részletességgel tárgyalja, én is időnként meglepődtem és meghökkentem, hogy azt, amit én eddig így neveztem, azt tulajdonképpen hajdanában egészen másképp nevezték, vagy amit én neveztem valamivel, az esetleg mit tudom, x méterre arrébb aktuális, tulajdonképpen ez egy téves történelmi probléma révén előkerült, tulajdonképpen félrehalás miatt alakult bennem, vagy rögzült úgy, ahol rögzült, és természetesen engem azért, mint barlangkutatót annak idején sokkal jobban izgatott, és sokáig nem is nagyon foglalkoztam a nevezéktani részekkel, hogy maga a kialakulás tulajdonképpen egy méztufa tetaráta, egy meanderezés a barlangba tulajdonképpen, egy színlő, az egyáltalán milyen hidrológiai és geológiai folyamatok elméleképpen alakult vagy vált olyanná, amilyennek mi például látjuk végső soron. több aspektusa van egy ilyen barlangi túrának, és emiatt aztán talán még a létszám is befolyásolja, akár 5,5-ig eltelt egy ilyen túra, ami a normál esetben akár 4 órát 5-6 fővel letudható.
Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Sándor barlangkutatónak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello lodzsák a Vatikánban, 5 év alatt restaurálják a remek művet. Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait. Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio, dalla discriminazione.
Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Geleger érseknek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa a Geleger érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Geleger érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota 2. emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szárrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta a mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd, Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek. Így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A Lodzsa helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Út igazság, út élet. Út igazság, út élet.
Te vagy az út, te vagy az igazság. Te vagy nekem az élet, te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyd a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, hogyha elborít az árny, egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet.
nap verse. Képes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
Képes Géza Ámen című versét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós, 1909. február 1-én született Mátészalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát. 1933 és 40 között Sárospatakon tanított és nevelőtanár volt. 40-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 1945-ben a Magyar Rádió osztályvezetője lett, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermek Rádió című műsorok elindítása. 54-ben megszervezte a Magvető könyvkiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a Magyar Pen Klub főtitkára volt. Később a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából, nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. Kétszer kapott Baumgarten és négyszer József Attila díjat. 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatta. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újgörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg, versek, fordítások, tanulmányok. Képes Géza 1989. augusztus 19-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Alfonz Gerhárd imája. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, hűségedbe teszem le félelmemet, gyógyító kezeidbe teszem le sebeimet, irgalmadba helyezem vétkeimet, az életről való álmaidba helyezem vágyaimat. Szerető tekintetedbe ajánlom korlátaimat, biztos lépéseidbe helyezem bizonytalanságomat. Őszinteségedre bízom álarcaimat. Kiengesztelő erődbe teszem le sötétségeimet. Csöndbe helyezem nyugtalanságomat. Bőségedbe teszem le szegénységemet. Jézus, üdvösségem, barátom és testvérem, a szívemet, amely szeretetre vágyik, a te szívedbe helyezem, amely maga a szeretet és az élet.
a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!